Kedves hallgatóink, Karácsony Tibor atya imádságról szóló katekézisének 6. részét hallják.
Az imádság ereje. Katekézis Tibor atya itt a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket. A mai katekézisben az Isten valóságáról, az imádság alapmozzanatairól, Isten jelenlétéről és az összeszedettségről szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Az összeszedettség, mint már ahogy szó volt erről, az élő Isten valósága lép elő ebben. Az imádság első feladata és erőfeszítése, hogy ehhez a valósághoz eljussunk, a második, hogy az ő szent jelenlétében megmaradjunk, és megfeleljünk azoknak a követelményeknek, melyeket ez a jelenlét velünk szemben támaszt. Erőfeszítés szót használtam, és ez nem véletlen, mert az imádság valóban lehet erőfeszítés. Néha könnyen megy, mint a szívből fakadó élő beszéd, de az élet egészét nézve, és az emberek sokaságára tekintve ez inkább a kivételt jelenti. Általában azonban akarni és gyakorolni kell az imádságot. Ennek a gyakorlásnak a fáradtsága jó részt abból adódik, hogy Isten valósága nem érzékelhető. Ezért az imádkozónak az az érzése támad, mintha ürességbe került volna, és minden más sürgősebbnek tűnik, mivel azok érzékelhetők. Ilyenkor a legfontosabb a kitartás. Ha valaki azt mondja, hogy neki az imádság semmit nem ad, vagy hogy semmi benső indítás nem érez, vagy hogy ez hamis, és ezért nem is csinálja, az elhagyja a szolgálatot, és elveszíti a lényeget. Mert különös jelentőséget nyer az üresség órájában is kitartó imádság, amely más alkalmaknak még új eredeti imájával sem pótolható. Azt jelenti ugyanis, hogy a hitet a legszigorúbban komolyan vesszük, az imádságot Isten szava iránti legteljesebb hűségből végezzük, a sötétben szólunk ahhoz, aki hall minket akkor is, ha az ember semmit sem tud róla. Ennek az ürességnek is különféle fajtái vannak. Egyszer az, amely egyszerűen hibát jelent, azt a tényt, hogy tényleg nincs ott semmi, de van olyan is, amely a jelenlétnek egy különleges fajtájára utal. A kétféle ürességet nem könnyű megkülönböztetni. Időnként úgy tűnik, mintha Isten valóban nem lenne jelen, és értelemszerűen nem csak az imádsággal, de az egész hittel fel kellene hagyni. Valójában azonban a hit próbájáról van szó, hiszen dicsőséget betölti a mennyet és a földet, ahogyan a Sanctus dicsőítő énekezengi. Igen, de a hívő azt az ígéretet kapta, hogy Isten az ő számára különleges módon is jelen lesz, és nem csak úgy, mint a kövek és fák számára, mert nem csak jelen lesz, hanem vele lesz, mert Isten szereti őt. Ez a világ az elrejtettség, az elrejtettség, az elfátyolozottság szintere, és a legsűrűbb fátyol, mely Istent elrejti előlünk az, hogy nem lehet érzékelni egy közelségét. És ebben az ürességben azonban valami sajátosság mégis mutatkozik, valami jelentőség, amelyet nem lehet kifejezni, valami érthetőség a látszólagos semmi közepette, amely minden érthetetlenség ellenére állítja önmagát. Gyakrabban fordul ez elő, mint gondolnánk, és jobban kellene erre figyelnünk. Ez a lehelet, ez a felfoghatatlanul finom érzékelő pont jelenti Isten legtávolabbi önközlését. Látszólag semmi, és mégis képes hordozni a hitet, hogy az kitarthasson. És ha ezt megtette, akkor az üresség egyszer csak megtelik. Isten ugyanis nem egy gondolat, érzés vagy képzelődés, hanem valóság. És nem felettünk létezik, közömbös lelki elégedettségben, hanem szeret minket. És ő az Úr, ő maga a szabadság, a hatalom. Számára nincsenek korlátok, még a mi szívünk hidegsége sem lehet korlát a számára, s aki kitart a hűségben, azt ő fogja meggyőzni. Ha Isten csak egy gondolat vagy érzés lenne, akkor inkább választanám az élet dolgait a maguk színességében, az embereket a maguk ellenségében, a földet édességével és nehézségeivel. De ő az élő Isten, aki így szólt, nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavam és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem. Istennek a valósága különböző erősséggel nyilvánulhat meg, a halk lehelettől az olyan erőig, amely elárasztja az embert. Lényünk tulajdonképpeni lényege fogja ezt fel, a lélek alapzata, a belső élet legtisztább fénye. Ez a valóság egyedülálló és egyszerű, mégis minden tulajdonság teljessége megvan benne. Ezért beszélnek a lelkélet mesterei a szellemi érzékekről, a belső szemről, fülről, érzésről és ízről, mert ezeken azokat a módokat értik, amellyel Isten jelenléte valamiképp megtapasztalható. Az imádságnak mégis függetlennek kell maradnia az ilyen fajta tapasztalattól. Ha Isten megengedi, hogy megtapasztaljuk őt, akkor az imádkozót borítsa el ez a teljesség, legyen érte hálás, és őrizze jól. De ha ürességbe kerül, a csupasz hitre kell támaszkodnia, és ki kell tartania. Elolvashatja a titkos jelenések 7 levelének végén levő ígéreteket, melyek mind a földi lét sötétsége és zártsága utáni győzelemről szólnak. Isten a Szent. A kinyilatkoztatás sok mindent elmond Istenről. Kijelentései között van azonban egy, amely az összes többit meghatározza, az ugyanis, hogy Isten Szent. Hogy ez a szentség mit jelent, azt senki sem tudja megmondani. Nem azért, mert olyan nehezen érzékelhető, vagy mert olyan bonyolult kérdések merülnek fel ennek kapcsán, hanem mert az ős adottság, pontosabban maga az ős adottság. Ez Isten legalapvetőbb jellemzője, a legelső, mely meghatározza lényegét. Kihez tudtok hasonlítani, és ki lehetne hozzám hasonló, mondja a Szent. Izaiás 40. fejezet 25. versében olvashatjuk. Ezen a szentírási helyen a szentség úgy jelentkezik, mint Isten leglényegesebb tulajdonsága, amely által minden teremtménytől különbözik. Így nem lehet kifejezni, hogy mi is tulajdonképpen, hanem csak rámutatni. Nézzed, halljad, érezd. Hiszen a fényről sem lehet fogalmakkal megmondani, hogy mi az. Meg lehet mondani, hogy hogyan viselkedik, milyen törvények határozzák meg, hogyan hat, mi történik, ha megszűnik. Ezután már csak azt lehet mondani, nyisd ki a szemedet és láss. Isten szentsége az első és lényegbe vágó tulajdonsága, amely által ő önmaga. Másképpen, mint bármi, amit megtapasztalhatunk, az ő lényegileg jellemző hangja, melyről megismerhetjük őt. Ahogyan egy ember, akinek különféle tulajdonságai vannak, melyek alapján leírható és megnevezhető, de bennük és mögöttük egy végső jellegzetesség rejtőzik, amely minden tulajdonságában benne van. Egy lényegi dolog, melyet csak az ért meg, aki szereti, és amelyről meg tudja ismerni. Így van Isten legsajátosabb jellemzőjével, a szentséggel is. Az emberek, a tárgyak, az események a világból valók. Földiek itt vannak előttünk. Isten azonban nem a világból való, földön túli, távoli, önmagában létező és titokzatos. De ezek a szavak is csak utaláshoz hasonlók. Csak halvány körvonalat adnak, vagy inkább csak egy behatározást. a tulajdonképpeni lényeget nem mondják meg. Ennek a tudatára kell ráébrednünk tapasztalataink során. A hit dolgai is csak sejtések. Egy templom például, amely nem csak hasznos, pompás, tekintélyes, szép, hanem áhítatos is. Az ember másképp érzi magát benne, aki ezt átélte, az a templomba lépve kívül hagy mindent, ami a világhoz tartozik, és elcsöndesedik és letérdel. Lenyűgözően fejezi ki ezt az írás, amikor felhangzik a szó az égő csipke bakorból, hogy vedd le sarudat, mert a hely, ahol állsz, szent föld. Vannak emberek, akiknek a lénye valamiképpen hordozza ezt. Ők képesek megrendíteni azt a hétköznapi biztonságot, amelyben az emberek élnek. Megváltoztatják a dolgok súlyát. Olyan sejtéseket ébresztenek, amelyekről csak a dolgok legvégső kifejletében lesz szó. Ezek mind Isten szentségére utaló célzások, arra a sajátosságra, amely csak az ő tulajdona, arra a pótolhatatlan értékre, amely számunkra egyetlen és legfontosabb, az üdvösségünk. A szentség Isten kimondhatatlan tisztaságát is jelenti. Olyan mindent uraló, égő tisztaság ez, amely a szennynek leheletét sem tűri meg. A szentség azt is jelenti, hogy Isten jó, de nem csak abban az értelemben, hogy megfelel a jóság követelményének, hanem ő maga a jóság. És ebben az értelemben valóban senki sem jó, csak az Isten. Amit mi jónak nevezünk, az csak egy kis szilánkja a lét végtelen egyszerűségének és teljességének. Isten az a mérce, amelyhez mindent mérünk, olyan próba, ahol mindennek és mindenkinek igazolnia kell magát. Az a lényegi ítélet, amellyel minden létező találkozik. Mihelyt az ember Istent megközelíti, megérinti őt ez a szentség, valamiképpen tudatára ébred, különböző módon válaszol is rá. Rájön az ember, hogy önmaga viszont nem szent, hanem e világból való, földies, sőt vétkes. Észreveszi, hogy nem tartozik Istenhez, és indítást érez, hogy elmeneküljön Isten közelségéből, és úgy szólaljon meg, mint Péter, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. De ugyanakkor azt is érezzük, hogy minden körülmények között, életre, halára szükségünk van a Szent Istenre. Hogy belőle tudunk csak élni, és nála kell végül megpihennünk. Ezért az ember minden méltatlansága és a szentség minden hiánya ellenére Istenhez fordul, s a zsoltárossal így szól, Isten, én Istenem, téged kereslek. Utánad szomjazik a lelkem. Érted sóvárog a testem, mint a száraz, kiaszott tikkat föld. Mind a kétféle indulat imádságot szül. Sőt, ezeken nyugszik mindenfajta imádság, mert végső soron ez az Isten szentségére adott válasz. De egy olyan Isten, aki csak mindentudó, mindenek fölött igazságos, mindenható, az borzasztó lenne éppen abszolút volta miatt. Lehetne őt csodálni, elismerni, félni őt, hatása alá kerülni, de imádkozni nem lehetne hozzá. Ez csak az ő szentsége miatt lehetséges. Csak a szentség révén kapja meg Isten minden tudása, igazságossága, valósága és hatalma, s minden tulajdonsága, ami csak lényegéhez tartozik. Azt a jelleget, a távolság és közelség eleven titkát, a benső érintés hatalmát, amely által létrejöhet az imádság. Szinte azt lehetne mondani, hogy az imádság képessége olyasmi az emberben, mint a szentség az Istenben. És van egy harmadik válasz is Isten szentségére, de ez helytelen. Az ember ellentmondásos lényének a gonoszságából fakad, és abban jelentkezik, hogy az ember kényelmetlenül érzi magát Isten szentsége előtt. Ingerült lesz, és fellázad ellene. Titokzatos megnyilvánulás. Kérdezhetnénk, hogyan lehetséges ez, ha Isten az értelem és a hatalom foglalata, az embert pedig ő gondolta, első alkotta. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tényleg érthetetlen, s a gonoszság titka fejeződik ki benne. A bűn végső soron nem más, mint lázadás Isten szentsége ellen, és őrizkednünk kell attól, hogy úgy beszéljünk erről az ellenállásról, mint ami csak a lázadók és az Isten tagadók ügye. Mert lehetőségként jelen van minden emberben, hol erősebben, hol gyöngébben, nyíltan vagy kihívások formájában, önmaguknak elegendő kultúrák, igaz életek, egészséges természetesség mögé rejtőzve. S ha uralomra jut, meghal az imádság. Ezért ébernek kell lennünk, s mihelyt megérint minket, erős ellenállást kell tanúsítanunk. Az igazsággal föl kell oldanunk, s nyugalommal kell egyensúlyoznunk, vagy határozottsággal legyőznünk, ahogy épp boldogulunk vele. De térjünk vissza az imádság két alapmozzanatára, amelyről szó volt előbb, vagyis a bűn felismerésére és a bűnbánatra. Erről pedig egy rövid dal után maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Már a rádió hallgatók, tehát a bűn felismerése és a bűnbánat, erről az imádság két alapmozzanatáról fogok beszélni. Az ima első alapmozzanat akkor jön létre, amikor az ember Isten szentsége előtt felismeri saját értéktelenségét. Látja azt, hogy önző, igazságtalan, tisztátalan és gonosz. Érzi és fontolóra veszi saját igazságtalanságát, bizonyos mai, tegnapi vagy régebbi cselekedeteit, de ezen túlmenően egész állapotát, amelyben él, és ahogyan egész élete alakul. A bűnt, ahogyan a kinyilatkoztatást érti, és ahogyan belül egész lényét űzi és hajtja. Az ember felismeri, hogy a bűn nem csak az élő Isten ellen való, nem csak erkölcstelenséget, hanem a szentség teljes hiányát is jelenti. És látja is ezt, s igazat ad Istennek, önmagával szemben, ahogyan azt az 50. Zsoltár is mondja, idézem, az 5.-6. vers sorait, gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem van szüntelen. Egyedül te ellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzéseidben. Különféle lehetőségek adódnak arra, hogy az ember kivonja magát ez alól a felismerés alól. A legdurvább hiba az, ha saját bűnünket egyáltalán nem látjuk, mert nem akarjuk meglátni. Úgy érezzük magunkat, mintha tiszták lennénk. Hangsúlyozzuk, hogy milyen becsületesek vagyunk, hogy soha semmi rosszat nem tettünk. És egyáltalán nem vesszük észre, hogy mennyi felfúvalkodottság van az állítólagos becsületesség mögött, és mennyi rosszaság a látszólag fedhetetlen élet mögött. Itt bizony hiányzik a bátorság, és az igazságra való törekvés. Isten kinyilatkoztatta, hogy az ember bűnös, és hitetlenség ezt komolytalanba venni. János evangéliumában az első fejezet 8. sorában olvashatjuk, ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és az igazság nincs bennünk. A kinyilatkoztatásnak ez a mondata Isten elé állít minket. Megmutatja, hogy spontán benyomásaink a látszólagos tisztaságról és becsületességről megcsalnak minket. Ugyanakkor biztos kiindulási pontot ad ez a mondat a hívőnek, és olyan szemet, mellyel felismeri az igazságot. De ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy bűnös voltunk tudata természetellenes önkínzáshoz vezessen, amint az gyakran előfordul. Ez hamis elgondolás lenne, tetézve egy jó adag önsajnálattal. Azon kívül súlyos következményeket vonna maga után, mert még mindig előfordul, akár ugyanazon embereknél, akár a későbbi generációknál, hogy a bűntudatból fakadó gátlás a lázadás valamely formájába csap át. A bűnről szóló keresztény tanítás inkább új távlatot nyit, és bátorságot ad, hogy ennek alapján harcoljunk a tisztább életért. Tehát a bűn felismerése ne tegyen szorongóvá, ne romboljon, hanem inkább megújulásra törekvő erős akaratot ébresszen. Megint egy másik mód a bűn felismerésének elkerülésére, hogy az ember bár jól látja, sőt élesen látja és égetően érzi, hogy helytelen, amit tesz, de nem képes elviselni ezt a tényt. Büszkesége nem ismeri be, hogy ő a bűnös. És mivel változtatni nem képes rajta, így szól, hogy nem tartozom Istenhez, és elmegy. Itt tehát az alázat hiányzik. Nem csak azt kell elismernünk, hogy bűnösök vagyunk, hanem a lehetőséget is, hogy azzá válhatunk. És nem az öncsalás gőgében, hanem őszinteségben és a jóra való készségben. És ezt megint ne úgy, hogy megalázzon, s önmagunk elleni gyűlöletet ébresszen, hanem becsületesen kell tennünk felelősségtudattal. Be kell látnunk a bűnösség tényét, és el kell viselnünk annak szégyenét. És ebből fakad majd megújulásunk. Bűnösségünk harmadik, elhallgatásának harmadik módja a bátortalanság. Ha az ember azt látja, hogy újra meg újra hibázik, s a gonoszság valóban meg is történik. Ha látja, hogy milyen zavarosnak és kilátástalannak tűnik minden, könnyen fenyegeti az a veszély, hogy feladja önmagát. Különösen, ha nincs elég erős akarata, vagy természetéből hiányzik a következetesség. Ebben a helyzetben kitartani szinte a legnehezebb, mert az értelem így válaszol minden elhatározásra, hiszen ezt úgysem vagy képes megtenni, úgyis újra visszaesel. Ha valahol, akkor itt igazán érvényes az a mondat, hogy a hívőnek remélnie kell minden reménytelenség ellenére, mert Istennel áll szemben, aki életre kelti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket. Ilyen pillanatokban nem szabad fejtegetésekbe bocsátkozni. Egyetlen egy feltétlenül biztos dologra lehet hivatkozni, ami benne van, és egyszer, mint fölötte is áll. Én meg akarom tenni a jót, és meg is fogom tenni, mert Isten akarja, s ő mindenható. Ezen túlmenően pedig minden ellenvetést vissza kell utasítani. Az ember elismeri hamisságát, belátja bűnét, igazat ad Istennek önmagával szembe, de mindezek alapján még mindig távoznia kellene a Szent Isten színe elől, és minden veszve lenne. De Istenben van egy olyan fajta titok, melyet a természetes vallások is sejtenek, és amiben a kinyilatkoztatás bensőleg megerősített minket. Isten nem csak minden jónak ős oka, nem csak az igazság őrzője, hanem az újrakezdésnek is megmagyarázhatatlan ura. Ő arra is képes, ami minden elképzelésünket felülmúlja. Új kezdetet ad annak, ami látszólag végleges. Nagy titok azonban az igazi megbocsátás, amelyre vágyódunk, és amely segít rajtunk. Ez ugyanis nem csak annyit jelent, hogy Isten elhatározza, hogy elnéző lesz a történtek iránt, és újból szeretettel fordul a vétkes felé. Ez túl kevés lenne, egyszerűen túl kevés. Az Isten megbocsátása azonban teremtő megbocsátás, melynek eredménye, hogy a vétkessé vált ember nem vétkes többé. Isten saját szentségébe emeli őt, ebből a szentségből részesíti, s a törekvés és a küzdés újrakezdéséhez állítja oda. Ehhez a titokhoz fordul az az ember, aki felismeri bűnét, megbánja és Isten bocsánatát kéri.
Kedves hallgatóink, Karácsony Tibor atya imádságról szóló katekézisének 6. részét hallották. A katekézis folytatása holnap 16 órakor lesz hallható. Mária Rádió.